Csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy nagy a Te irgalmad. És köszönjük, Urunk, hogy ebből az irgalomból élhetünk most is. És köszönjük mindazt, amit kaphattunk már ezen a mai napon. Köszönjük a Te igédet, köszönjük a bizonyságtételeket. Köszönjük a beszélgetéseket, a testvéri közösséget. És köszönjük, Urunk, hogy Te vagy az, aki a mi kérdéseinkre választ tudsz adni. Eléd hozzuk most is a mi életünket, és könyörülj rajtunk, hogy rád tudjunk figyelni. És a Te lelked által a Te igéd tudjon eljutni a mi énünk közepébe, a mi szívünkbe. És beszélj velünk, Urunk, mert szükségünk van rád. És add, hogy az úrvacsorai közösségben is megtapasztalhassuk azt, hogy veled vagyunk kapcsolatban. És add, hogy ne kárunkra vegyük a Te testedet és véredet, hanem tudjuk hittel megragadni azt, hogy értünk is adtad önmagad. Ámen. Délutáni alkalomra két igét kaptunk kijelölve. Ezt a két igét szeretném felolvasni a testvéreknek. Az egyik a Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből a 6. fejezet 23. verse, a második pedig a Jelenések könyvében a 21. fejezet 4. verse. Fennállva hallgassuk Isten igéjét. Tehát a Róma 6.23 így hangzik: mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. És a Jelenések könyvéből 21. fejezet 4. verse így hangzik: és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Amen.
Szívem csendben az Úrra figyel és segít, szívem csendben az Úrra figyel és segít, szívem csendben az Úrra figyel.
Foglalja meg helyet a testvérek. Kedves testvérek, a délelőtt során arról hallhattunk, hogy sokszor nem vagyunk tisztában azzal, hogy kicsoda is az Isten. És nem vagyunk tisztában azzal a helyzettel, amiben vagyunk, a bűnnek az állapotával, hogy ez micsoda mélység. Nem vagyunk tisztában azzal sem, hogy van ellenségünk, a sátán, aki tönkre akarja tenni az életünket, és ő hatalmasabb, magasabb intelligencia, és ellene nem tudjuk felvenni a harcot. Sokszor ezeket nem vesszük komolyan, és ezért nem értjük az életünkben a helyzetet, nem értjük, hogy mi miért történik. Aztán persze, ha ezeket nagyon komolyan vesszük, akkor is vannak olyan élethelyzetek, amikor ott vannak a kérdéseink, de azt tudhatjuk, hogy hova vihetjük ezeket a kérdéseket, és tudhatjuk azt, hogy kire építhetünk, kiben bízhatunk, és kiben maradhat meg a mi életünk. Ez az ige is a római levélből a bűnnek az erejéről, a bűnnek a hatalmáról beszél. Pál apostol itt két úrról szól. Az egyik a bűn, a másik pedig az Isten. És azt mondja, hogy mind a két úrnak van egyfajta, idézőjelbe véve, fizetési módja. És itt azt olvashatjuk, hogy a bűn az úgy fizet, hogy azt kapjuk, ami jár. És azt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál. A bűnből a halál következik. És ezen azért sokan elgondolkodnak és beleütköznek, hogy mi az, hogy ami jár. Hát én azért nem ezt érdemlem. Itt is István bácsi szokta ezt sokszor mondani. Biztos a testvérek közül is többen hallották ezt a történetét, amikor egyszer valaki azt mondta neki, hogy hát tisztelendő úr, hát én ezt érdemlem, mikor ott volt valami betegségben. Hát ez az, amit én érdemeltem, és akkor István bácsi mondta neki, hogy nem ez az, amit mi érdemlünk, hanem a kárhozatot. A poklót érdemeljük, és ahhoz képest ez a helyzet, ez még jó. És ezzel kell nekünk tisztában lennünk, hogy a bűnből következik az, amit érdemelünk, a halál, és személyesen ránk vonatkozóan is. Majd most az úrvacsorai liturgiában elhangzik a kérdés, hogy vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? És olyan könnyen jön ez a válasz, hogy vallom. Tényleg könnyen jön ez a válasz? Át tudom ezt élni, hogy én bűnös vagyok. Olyan bűnös ember, hogy a pokorra méltó, a kárhozatra méltó ember. Mert ellene szegültem az Istennek, mert nem bíztam benne. És ha csak a mai napot nézzük, egy csendes napon is elkövetünk annyi bűnt, ami ott van a gondolatvilágunkban, akár szavakban, akár tettekben is. Hogy lehet, hogy össze se tudnánk számolni, vagy mulasztásainkban. Azt meg sokszor észre sem vesszük. És azt mondja, hogy bűn zsoldja, a halál, a fizetsége, amit megérdemlünk, azt kapjuk. De ott van egy nagy de. De az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. És ebben az nyilvánul meg, hogy az Isten viszont nem azt adja, amit érdemlünk. Az Isten ajándékot ad. Kegyelmi ajándékot ad. És a kegyelem az nem olyan, amit az ember megérdemelhetne, vagy amiért megdolgozik, és azt mondhatná az Istennek, hogy hát én annyi mindent teljesítettem. Annyira igyekeztem, annyit imádkoztam, annyira buzgó voltam, annyit szántam az ügyedre, hogy akkor valami azért csak jöjjön nekem is, meg a jó Isten majd csak elnézi, ha már így igyekeztem. Nem lehet az Istent így kifizetni. Képtelenek vagyunk erre. Az örök élet az kegyelmi ajándék. Az Istennek a kegyelmi ajándék, ami azt jelenti, hogy egyszerűen nem érdemeljük azt meg. De ahhoz, hogy ezt megkaphassuk, ezt a kegyelmi ajándékot, ahhoz uralomváltásnak kell történni az életünkben. Mert alapvetően mi úgy születünk erre a világra, sőt, fogantatásunktól fogva a bűn állapotában vagyunk, amiből következik a halál, következik a kárhozat. És uralomváltásra van szükség, hogy Jézus Krisztus legyen az én életemnek az Ura. És figyeljük meg, hogy itt is az örök élet, az hol van? Egy személyben. Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. És Jézus ezt mondja, hogy az az örök élet, hogy ismerjük a mennyei Atyát, és ismerjük őt, akit elküldött. Sőt, úgy is fogalmaz Jézus, hogy ő az élet. Ő az örök élet, a feltámadás és az élet. Az út, az igazság és az élet. Ő az élet, ő benne van az élet. És ami megszakadt ott a bűnesetben, amiről szó volt az előző igehirdetés elején, az ő benne, Jézus Krisztusban áll helyre. Amit elveszítettünk, azt az Isten Jézus Krisztusban visszaadja. Az életet, a valódi életet, a vele való kapcsolatot. És ez az, ami már itt el kell, hogy kezdődjön. Az örök élet. Az örök élet az nem valami távoli dolog, hogy na majd meghalok, és akkor utána majd valahogy eldől, hogy én hova kerülök, hanem hogyha az nem kezdődik el most, ebben a földi életben, az én életemben, akkor sohasem lehet részem az örök életben. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja, mondja az ige. Meg másik ige szerint, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Már most tudhatom, hogy Jézus Krisztusért örök életem van, ha bízom benne, ha hiszek benne. És ez az, ami majd ott kiteljesedik. A mennyek országában. És akkor a bűnnek minden következménye el lesz törölve, ahogyan ebben a Jelenések könyve szakaszban olvashattuk, hallhattuk. Ez az, amit mi el se tudunk képzelni. Fel sem tudjuk fogni, hogy milyen lehet ez. Néha talán úgy érzünk belőle, megtapasztalhatunk belőle, amikor itt a gyülekezet közösségében vagyunk, amikor az igét olvasjuk, amikor énekelünk, amikor imádkozunk, de hogy ez örökké tartson, és semmi nem árnyékolhatja be ezt a kapcsolatot, hát ez olyan, ami minden képzeletünket felülmúlja, na hát ezt készítette el a mi Urunk Jézus Krisztusban. És ezt nyújtja, ezt kínálja. Na de addig mi lesz velünk, vagy mi van velünk? Ugye ez a kérdés, mert sokszor ezzel vádolják a kereszténységet, hogy ó, hát a keresztények azok mindig a mennyek országával jönnek, hogy na majd a mennyek országában, és akkor addig hogyan él az ember? Ezért mondták ugye azt is, hogy hát a vallás az a népnek az ópiuma, elkábítják, hogy na majd ott a mennyek országában, és akkor itt meg hát tűrd el a szenvedéseket, meg hagyjad, hogy kizsákmányoljanak, meg bármit tehessenek veled, meg féljél, és akkor majd ott lesz ítélet, meg lesz mennyek ország, hogy ezzel jöttek, és ezzel jönnek újra és újra emberek. És valóban sok vallás ópium, kábítószer, de hogyha igaz az, amit Jézus Krisztus mond, és ez valóság a mennyek ország, akkor az nem kábítószer, hanem ez egy biztos cél a hívő ember számára, amely felé tarthat az ő élete. Ha ez nem igaz, ha Krisztus nem támad fel, ahogyan mondja Pál is, hát akkor hiába való a mi hitünk. Akkor teljesen feleslegesek ezek az összejövetelek, akkor ez az imaház is hiába valóságnak épült fel, akkor jobb lenne, hogyha valami mással töltenénk most is az időnket. De ha ez igaz, akkor igényli, hogy erre az egész életünket tegyünk rá. És azt keressük, hogy mit akar az Isten, és merre, és hova akar vezetni. És nem mondhatjuk, hogy már itt a földi életben úgy minden a legjobban van ebben a csodálatos világban. Ugye Voltaire volt az, aki megírta ezt a Candide című művében, kifigurázva ezzel Leibnizet, a filozófust, aki azt mondta, hogy hát ez minden rendben van ebben a világban. És volt ott egy szereplő, a Pangloss mester, ő mindig ezt mondta, minden a legjobb rendben van ezen a legjobb világon. És nem mondhatjuk ezt, hogy minden a legjobb rendben van, mert van bűn. És nekünk is vannak bűneink. Viszont azt mondhatjuk és tudhatjuk, amit szintén a római levélben olvashatunk, azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Minden a javukra szolgál. Még önmagában az is, amit önmagában rossznak mondunk, nem kell jónak mondanunk a rosszat. Mondhatjuk, hogy az rossz, de az Isten még azt is tudja az én javamra felhasználni. És ezt sok példán keresztül megtapasztalhatták már bizonyára a testvérek is, sok példát láthatunk erre a Szentírásban is, és szeretnék testvérek bizonyságtételéből is hozni erre példákat. Az Isten milyen csodálatosan szövi ennek a világnak a szőnyegét, ahogy a Reményik Sándor fogalmazza meg Szőnyeg viszája című versében, hogy a világ Isten szőtte szőnyeg, mi csak viszáját látjuk itt, és néha legszebb perceinkben a színéből is valamit. És ebben ott van az, hogy van olyan helyzet, amikor egyszerűen nem látjuk, hogy mi miért történik, ott csomót látunk, meg egy kilógó szálat, ami nem túl szép, de aztán az a reménységünk, hogy majd, amikor a színét láthatjuk a szőnyegnek, akkor összeáll a kép, és akkor majd látni fogjuk, és egyszerűen teljesen világos lesz, hogy mi miért történt, amit most fel nem tudunk fogni. És lehet, hogy így éljük le az életünket, hogy lesznek ilyen kérdések, amit nem tudunk elhelyezni, és nem tudunk befogadni. Van erre sok tapasztalatunk. Ha csak ilyen egyszerű dologra gondolok, hogy amikor a kutyámba beleakadtak mindenféle bogáncsok, és én ki akartam azt szedni, Nem tudtam megmagyarázni a kutyámnak, hogy én most jót akarok, beleharapott a kezembe. És ugyanígy a gyerekeinkkel is van sokszor, hogy nem fogják fel, hogy ez veszélyes, ezt azért nem engedem, vagy amikor le kellett fognom, mert Branült nyomtak az ő kezébe, fájt neki, hogy lehetett volna megmagyarázni, hogy itt most ez szükséges, mert különben nagy baj történne, és nekem is fájt, de meg kellett tenni. És számos ilyen példa van, hogy szükséges az a szenvedés, hogy valami célja van annak, ami életünkben, és bíznunk kell abban, hogy ami mennyei atyánk, az jót akar velünk. Alapvetően jót akar. És hogyha a Szentírást nézzük, a legjobb példa erre, hogy az Isten a bűnt, a gonosznak a munkáját is csodálatos módon még azt is fel tudja használni. És ezt nehogy félreértsük, nem arról van szó, hogy én azt csinálok, amit akarok, meg akkor a bűnt is nyugodtan, mert majd az Isten felhasználja. Nem, a Isten a bűnt azt meg is ítéli. De hogy felhasználja az ő tervében még ezeket is, hát ez már nem fér a mi fejünkbe. De sok példán ezt látjuk, és a leginkább élő példa erre, amikor a keresztre tekintünk. Hát az nem bűn az Isten fiát így meggyalázni. Nem bűn keresztre feszíteni, kiszolgáltatni, leköpni, megkorbácsolni és megölni. Hát dehogy nem. És az Isten az embereknek a gonoszságát, a pozíció keresésüket, meg mindenféle indulatukat mégis felhasználta az ő szabadító tervében. Hogy megszabadítson bennünket a bűnnek a fogságából, hatalmából. Megdöbbentő. És ott van az Ószövetségben is számos példa. József története. A testvérek mit műveltek Józseffel? És utána végén azt tudta mondani, hogy ti rosszat terveztetek ellenem. De Isten terve jóra fordította azt. Az Isten felhasználta ezt az egész rossz folyamatot arra, hogy az ő népét megtartsa. És hogy folytassa a szabadító tervét, amelybe aztán minket is belevont. Vagy délelőtt már szó volt a babiloni fogságról, hogy Isten az idegen népek, pogány uralkodókat használt fel. És aztán pogány uralkodót használt fel arra is, hogy megszabadítsa az ő népét, Círuszt. És ez se fért az emberek fejébe. Mi az, hogy egy pogány uralkodó, meg milyen mód ez? Az Isten így döntött, ezt választottam. Vagy hát lépünk az Új Szövetségre. Az apostolok cselekedeteiben ott van, hogy Istvánt, a lélekkel teljes diakónust, aki nagy erővel bizonyságot tesz, megkövezik. Megindul egy keresztény üldözés. Ez egyértelműen rossz, azt kell erre mondanunk. És mi bontakozik ki ebből? Hogy a tanítványok szétszélednek, és terjed az ige. És térnek meg Samáriában, meg aztán a föld végső határán is. Az Isten ebből a rosszból az ő tervét mozdítja mégis elő. Aztán ott van Saul, aki még akkor egyetértett azzal, amit csináltak, a megkövezéssel, és utána belőle lesz ugye Pál apostol, és olvashattuk most a korintusiakhoz írt második levélben azt, amikor odafordul az Úrhoz, és azt mondja, hogy vegye el tőle ezt a tövist, inkább úgy is lehetne mondani, a professzorunk mindig mondta, hogy ez nem is egy kis tövis, az is fáj persze, de nyás, ami benne van az ember testébe, és akadályozza a sátán angyala. És azt mondja az Úr, hogy elég neked az én kegyelmem, és az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Ezt a sátáni dolgot, ezt a fájdalmas dolgot az Isten felhasználja arra, hogy el ne bizakodjon Pál apostol, és hogy az erőtlenségében megtapasztalja az Istennek az erejét. Hát ezek is megdöbbentő dolgok. Ha mi választhatnánk, hát ki az, aki választaná, na akkor most jöjjön egy tövis, meg jöjjön egy betegség, meg jöjjön ez a probléma, egyiket se választanánk. És az Isten sokszor ezeket megengedi, sokszor ezekből csodálatos dolgokat bontakoztak ki az életünkben. És amikor igazán előjött a mi közösségünkben, gyülekezetünkben az utóbbi időben ez a kérdés, hogy az Isten hogy enged meg dolgokat, meg miért van szenvedés, halál, az szintén egy kisgyermeknek a halála kapcsán jött elő. Gyülekezetünkben nem járt ez a család, de rokonok révén szorosan kapcsolódnak. Egy 10 hónapos kisgyermek hunyt el. Megfázott, hőrkurutja volt, amiben azért nem szoktak belehalni gyermekek. Lehet, hogy voltak ott mulasztások, nem tudom pontosan, de ott volt ez a tragédia ennek a családnak az életében. Pici gyermek, összeomlottak a szülők, nagyszülők, és ott eljött a temetésnek az ideje. És mit tud ilyenkor mondani az ember? Az Úrhoz fordultam, kértem, hogy Uram, hát hadd tudjam hirdetni a te igédet. És ott el is mondtam, hogy hát én mit tudnék most mondani emberileg, üresen konganak ilyenkor a szavak. De ott van az ige, és hadd hozzak olyan példákat, akik ezeket megélték, az Úrral megélték. És ugye az alapigeként is azt kaptam, amikor Jób ugye azt mondta, hogy elveszítette 10 gyermekét, vagyonát pillanatok alatt, és azt tudta mondani, hogy az Úr adta, az Úr vett el, áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben is dicsőítette az Urat. És aztán tudtam azt a példát hozni Müller György életéből, nem tudom, hogy kinek ismerős az ő élete, egy nagyon zűrös fiatal korból tért meg ez az ember, zűrös pénzügyekből, és aztán csodálatosan felhasználta az Isten, hogy árvaházakat alapított, és gyermekeknek ezreit tartotta el úgy, hogy mindig Istentől kért pénzt. És az volt a terve, hogy megmutassa az embereknek, hogy az Isten élő Isten, aki meghallgatja az imádságot, nagyszerű olvasmány az ő naplójának az olvasása, csodálatos dolgok, hogy az Isten hogy cselekszik, és ennek az embernek is elhunyt az egyik gyermeke, és ő így ír a naplójában: továbbá, amikor az Úr elvette tőlem szeretett kisgyermekemet, szívemben akkor is tökéletes volt a békesség. Ha sírtam, az öröm könnyeit hullajtottam. És miért? Mert lelkem megragadta az igét, ilyeneké a mennyek országa. Mivel hittem az igének, lelkem nem gyászolt, hanem örvendezett, hogy gyermekem sokkal boldogabb most az Úrnál, mint amikor velem volt. Érthetetlen ugye, amit itt olvasunk. Az Isten elvégezte ezt az ő szívében. Aztán ott van Paul Gerhardnak az élete. Az evangélikus énekeskönyvben nagyon sok éneket énekelhetünk, amelyet ő szerez. Nagyon mély tartalmú énekek ezek, nagyon szeretem ezeket az énekeket. És róla is azt tudhatjuk, hogy nagyon nagy megpróbáltatások idején élt. A mindenféle rabló hadjáratok, meg betegségek, járványok közepette a 30 éves háborúban, és 5 gyermekéből 4-et eltemetett, és a feleségét is. És ilyenkor tényleg azt gondolná az ember, hogy hát ez az ember megkeseredett. Biztos, hogy ez rányomta az életére ezt a bélyeget. És hogyha az énekeit olvassuk, akkor azok nem erről beszélnek. Néhány idézetet hadd hozzak a testvéreknek, akkor azt mondja, hogy földi kincsem, testem, lelkem, mindenem Istenem kegyelméből nyertem. Ha ő mindezt visszakéri, nem bánom, őt áldom, ajkam őt dicséri. Ha ő súlyos terhet rak rám, érjen bár búr és kár, ugyan miért aggódnám? Ha ő bölcsen azt rám mérte, tudja jól, mikor, hol jöjjön segítségre. És tudta azt, hogy az Isten neki is bűnbocsánatot adott, neki is örök életet adott. Másik énekében ezt olvashatjuk, énekelhetjük. Ő az, aki elvette a bűnnek erejét. Eloltotta vérével a pokolnak tüzét. Nem bántja többé szívem immár aggodalom. Az ő szent árnyékában békén megnyughatom. Már szívem csupa hála leveti bánatát, mert teljes fényben látja feltűnni szép napját. Ő az én napom, Jézus. Ő világol nekem, s a menny örömét zengi újongó énekem. És az egyik testvérünk is bizonyságot tett egyszer a gyülekezetben, aki Amerikából volt nálunk szolgálni, és ő is elmondta azt, hogy elveszítették a kicsiny gyermeküket. És nem értették, nem tudták ezt hova tenni, ezt az egészet. De az Úrba kapaszkodtak, imádkoztak. És a szomszéd, oda költözött egy család, és ők is megélték ezt a tragédiát. Ott is elhunyt a kisgyermekük. És így tudtak velük beszélgetni. Nem úgy, hogy hát te könnyen beszélsz, veled ez nem történt meg, nem ismered ezt a helyzetet, hanem ugyanazt a mélységet megjárták. És tudtak arról beszélni, hogy hogyan tudtak az Úrban kapaszkodni, hogy hogyan tartotta meg őket, és milyen jó volt most is hallani a testvérünktől, hogy az Isten szeretete tartotta meg. És tudott erről bizonyságot tenni. És megtértek azok az emberek. Örök életre jutottak. És megértették, hogy az Isten felhasználta ezt a tragédiát az életükben. Persze sok szál van még, amit nem tud az ember, meg nem látja tisztán, de ezt megértették, hogy ha ez nem történik, akkor nem tudtak volna így bizonyságot tenni azoknak az embereknek, és akkor nem tudták volna így az Úrhoz vezetni őket. Az Istennek tehát sokszor megnyilvánul a terve ezekben. És láthatjuk, hogy mit cselekszik és mit bontakoztat ki. És ilyen krízis helyzetekben választás elé kerülünk. Vagy megkeményedünk, és az Isten ellen lázadunk, vagy pedig megtérünk. És meghajlunk az Úr előtt, és őt áldjuk, őt dicsőítjük. És mondhatnánk, hogy ezek távolabbi bizonyságtételek, de milyen jó volt ma is hallanunk ezt a bizonyságtételt. És milyen jó, amikor erről tudnak beszélni emberek, akár betegségből, akár más körülmények között, hogy az Isten hogyan tartja meg őket, és hogyan használja fel ezeket. Most volt sorozat nálunk, reformációi sorozat, és az egyik lelkész testvérnek a fia tudott bizonyságot tenni arról, hogy agydaganatot kapott. És pont előző napokban végezte el a testvére az onkológiai szakvizsgát, és tehát hozzá tudott akkor menni, hogy akkor megvizsgálják, mert nem, akkor még nem tudta persze, hogy ez micsoda. És amikor közben várt rá az irodában, akkor ott keresztény könyvek voltak, és levett egy könyvet, és Jób könyvéből volt egy magyarázat, és az arról szólt, hogy hogyan tudjuk elfogadni a szenvedést. Ugye Jób történet ez egy olyan történet, amiben olyan mélységeket láthatunk meg, ami nagyon sokat segíthet. És pont ezt elolvastam, és azt mondta, olyan békessége volt, amikor visszajött a testvére, és azt mondta, hogy nagyon nagy baj van. Az a kettős látás, ami van neked reggelente, az egy daganat miatt van is. És békességgel tudta ezt fogadni. És amikor ment a műtétre, azt mondja, hogy akartak ilyen nyugtatót adni, azt mondta, hogy nem, neki békessége van. És nem értették az orvosok. Nem tudták hova tenni, hogy most ő jön műtétre. Hát nem így kéne, hogy kinézzem. És aztán tudott arról bizonyságot tenni, hogy használta fel őt Isten abban, hogy küldték a többi emberhez, hogy menjen és beszélgessen velük, mert nagyon nagy mélységben vannak, nem tudják ezt a helyzetet feldolgozni, és ment, és ő, aki ugyanezt élte meg, de az Úrral, és békességet kapott, tudott erről bizonyságot tenni. És tudtak emberek hitre jutni, vagy tovább lépni a hitben. Az Isten csodálatosan felhasználja az övéit még ilyen helyzetekben is. És jó volt hallani más testvéreket is, bizonyságtételeket. Valaki gyülekezetben ment haza bibliaóráról, és elcsúszott, és ripityára tört a bokája. alig tudott fölhúzockodni a lépcsőn, nem hallották meg, hogy ott kiáltozik. Kórházba került, hónapokig ott volt a kórházban. Az orvos azt mondta neki, hogy nem fog lábra állni. De ő kapott Istentől ígéretet, és abba belekapaszkodott. És jó volt, amikor mentem hozzá, akkor mindig erről beszélt, hogy itt ezek az igék, ezeket kaptam, és tisztelendő úr, miket tapasztalok itt, és hogy tudod beszélni a kórteremben a másoknak, és tudod bizonyságot tenni. És most tud járni újra alkalmakra, tud járni. Az Isten ezt is megadta neki ráadásul. És azt mondta ő is, meg az előbbi bizonyságtevő is, hogy az Isten nem téved. Az Isten nem téved. És az, amit megengedett az ő életében, azzal terve volt, és ezt ezekben megtapasztalhatták, ezekben láthatták. És lehet, hogy sokszor nem látjuk ezt meg, és vannak kérdéseink. De zárásként azt szeretném a testvérek szívére helyezni, hogy a sok kérdésünkre egyszer ezt kaptam válaszként, hogy egy kérdés a felelet. És az a kérdés, ami ott a 22. Zsoltárban hangzik el. És amit Jézus imádkozott ott a kereszten. Mikor azt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? És ebben a kérdésben ott van minden kérdésünk. És minden kérdésünkre a válasz. És hogyha ezt megragadjuk, ami kereszten történt, hogyha oda tudunk állni az Úr elé, és hagyjuk, hogy ő ott lecsupaszítson bennünket, és a bűneink azok nyilvánvalóvá legyenek, és hogyha mindazt letesszük, amik vagyunk, és ami ellene vétettünk, akkor ott megtapasztalhatjuk azt, hogy ott békességünk van. És akkor tudhatjuk is, hittel megragadhatjuk, hogy örök életünk is. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy beleengedsz tekinteni sokszor a te tervedbe, és dicsőítünk téged azért, Urunk, hogyha láthatjuk azt, hogy miért engedsz meg a mi életünkben, és láthatjuk azt, hogy te terveid azok milyen csodálatosak. De Urunk, hadd tudjunk dicsőíteni akkor is, amikor ezt nem látjuk, amikor a kérdések vannak ott előttünk. És hadd tudjunk oda borulni a keresztelés, és tudjuk meglátni azt, hogy te mit cselekedtél értünk. És tudjunk innen kiindulni, ebből kiindulni. És tudjuk rád vetni egész életünket. Amen.